A kvantumfizika eredetileg hosszú időn keresztül egy elmélet volt, ami azért megmagyarázott nagyon sok jelenséget a minket körülvevő világból, és mondjuk 30 éve jutottunk el oda, hogy az ember direktbe a kvantumfizika igazi mély törvényeit alkalmazni tudja olyan célokra, ami hát egészen új perspektívákat nyit meg a technika, a technológia előtt. Gondolok itt a most nagyon divatos kvantumszámítógépre, vagy kvantuminformatikára, ami persze a megvalósítástól még elég messze van ma is. Az indulás persze a kvantumfizika, akkoriban kvantummechanikának nevezték, a 19. század legvégén kezdődött, és nem egy gyakorlati cél lebegett a megalkotói előtt, hanem pusztán a tudományos érdeklődés, a kíváncsiság. Ugye a 19. században ismerték föl azt, hogy különböző anyagokat, hogyha fölhevítjük, akkor ezek fényt bocsájtanak ki, és ez a fény spektrum vonalakból áll, attól függ, hogy persze milyen az a kibocsátó közeg, ez lehet egy folytonos spektrum, tehát a szivárvány minden színében sugároz mondjuk egy fölhevített fémdarab, és lehet diszkrét, vonalas, ami ilyet bocsát ki a homogén izzó gázoknak a nagy része, ami hát a legegyszerűbb ilyen spektrum, amit megfigyeltek, az a hidrogén atomnak a spektruma volt. És hát az a kérdés vetődött föl, hogy hol vannak ezek a spektrumok, milyen hullámhosszaknál látjuk ezeket a spektroszkópban, amikor mérik ezt, illetve hát, hogyha folytonos a spektrum, mondjuk a nap spektruma valójában ilyen, akkor a különböző színek milyen erősséggel jelentkeznek a megfigyelő számára, egy mondjuk egy fotolemezen. Pusztán ennek a tudományos kérdésnek a vizsgálata vezette el először Max Planckot arra, hogy a spektrális eloszlását egy ilyen fémdarabnak az egyszerűség kedvéért valahogyan elméleti úton megmagyarázza, és kiderült az, hogy ehhez a magyarázathoz az szükséges, hogy az elektromágneses mező, ami megjelenik a sugárzásban, amit megfigyelünk, ebben a mező különböző komponensei az energiát egymásnak diszkrét adagokban, kvantumokban adják át. Ezt a gondolatot Planck 1900-as év december 14-én a Berlini Tudományos Akadémia ott elhangzott előadásában mondta el, és ezt az időpontot tekintjük a kvantummechanika születésének. És körülbelül az 1980-as évek vége felé jött el az a kor, amikor a technológia annyira fejletté vált, hogy valóban már egyes atomi, azaz kvantumosnak nevezett objektumokat is meg lehetett figyelni, azoknak a viselkedését kísérletileg lehetett detektálni, sőt, külső eszközökkel, mondjuk fénnyel, vagy más módon elektronokkal például befolyásolni is lehetett, és hát ez a kvantum technológia kora, ami mondjuk talán 1990-es évektől kezdődik, és tart a mai napig is.
Egyébként csak a fizika és az informatika esetén beszélhetünk kvantum alapú tudományról?
Semmiképpen nem. Hát a kémiai jelenségek azokat is a kvantummechanika szabályozza, sőt, hát van egy külön óriási tudomány, amit úgy neveznek, hogy kvantumkémia, amelyik azzal foglalkozik, hogy különböző atomok, molekuláknak milyen az elektron szerkezete, milyen ezekben az atomokban vagy molekulákban az elektronok eloszlása, vagy milyen energianívók valósulnak meg egy-egy ilyen atomos objektumban. És vannak olyan próbálkozások is, hogy ezt akár biológiailag fontos molekulákban is kövessék, a kvantummechanika eszközeivel, ez lenne a kvantumbiológia.
Mit köszönhetünk a kvantumfizika tudományának?
Hát először is azt, hogy nagyon sok jelenséget most már megértünk azok közül, amik korábban a klasszikus fizika alapján nem voltak érthetők, és köztük vannak olyan makroszkopikus jelenségek is, amik tényleg nagyon sok atom, vagy molekula, vagy akár egy szilárd anyag belsejébe játszódnak le. Például, hogy egy nagyon fontos dolgot mondjak, az elektronika, mint tényleges eszközök műszaki tudománya, mondjuk az alapegységként mondhatnám a tranzisztort, aminek a felfedezése fizikai Nobel-díjat ért, egy elméleti fizikusnak és társainak, ugye ez John Bardeen volt, akit emlegetek, őt egy kiváló elméleti ember volt, aki nagyon jól ismerte a kvantummechanikát, egyébként Wigner Jenő tanítványa volt John Bardeen, és ő és még másik két kollégája fejlesztette ki, vagy tette lehetővé azt, hogy megértsük mondjuk egy darab tranzisztorban lejátszódó elektron dinamikát, ami a tranzisztor működését megmagyarázta, vagy lehetővé tette, hogy aztán ezt később elektronikai eszközként is használjuk, és hát ugye ma már ugye a bonyolult kamerák, a képernyő, a telefonok, minden ilyen elektronikai egységben milliónyi tranzisztor van, de már ugye egyetlen ilyen mikrocsipre valahogyan ráépítve, és az, hogy ebből egy darab elem, egy darab ilyen elektronikai egység, tranzisztor hogyan működik, az a kvantumfizika eredménye. De mondhatok mást is, szintén, ha már John Bardeent emlegettem, ő a második Nobel-díját azt a szupravezetés makroszkopikus elméletéért kapta, szintén két másik amerikai elméleti fizikussal együtt. Ugye a szupravezetés az, hogyha egy fémet elkezdünk hűteni, akkor az elektromos ellenállása az csökken, de egyszer csak van egy ilyen kritikus pont, ahol ez nullára esik hirtelen, és ez nagyon sokáig érthetetlen jelenségnek mutatkozott, vagy annak gondolták a fizikusok, és nem sikerült ezt megmagyarázni. Körülbelül 50 év múlva, ezt hiszem, hogy 1904-ben egy holland fizikus, Kamerlingh Ansz figyelte meg a szupravezetést. 50 év kellett ahhoz, hogy a megfelelő kvantumfizikai elméletet kidolgozzák, és magyarázatot adjanak arra, hogy hogyan is történik ez a hirtelen átalakulás, hogy egy többé vagy kevésbé vezető közeg hirtelen ilyen érdekes tulajdonságokat mutat, szupravezetővé válik.
Ha a kvantumfizika tudományát nézzük, akkor milyen főbb magyar vonatkozásai vannak, hiszen egy magyar nevet már említett?
Hát elég sok van. Hát talán az elsőt mondanám, talán említhetem Lénárd Fülöpöt, vagy Filip Lénárdot, aki ugyan nem vallotta magát magyarnak, de a Pozsonyi Egyetemen, ami akkor még Magyarországhoz tartozott, ott működött, és ő volt az, aki a fotoelektromos effektust, amit később Einstein megmagyarázott, megfigyelte. Az elmélethez az első hozzájárulás Láncos Kornél nevéhez fűzhető, aki Schrödingertől teljesen függetlenül maga is fölírta a Schrödinger egyenletet, ami hát azóta a kvantumfizika alapegyenletévé avanzsált, ugye. Láncos a Heisenberg-féle elméletből kiindulva eljutott ugyanarra az egyenletre, amit Schrödinger nagyjából ugyanebben az évben is fölírt. Ez kevéssé ismert a nemzetközi tudományos világban, de hát számunkra ez nagyon fontos. Még annál is inkább, ugye, mert Láncos Kornél az a Szegedi Tudományegyetemen szerezte a doktorátusát. Pontosabban, hát abban az átmeneti időszakban, miközben ez a tudományegyetem Kolozsvárról előbb Budapestre, aztán Szegedre került. Ez az az egyetem, ahol most mi is beszélgetünk, ahol Láncos a doktoriát szerezte. De ahogy mondtam, Wigner Jenő Nobel-díjat kapott a MAG szerkezetének kvantummechanikai magyarázatáért, és egy alapvető matematikai mű, ugye a kvantummechanika matematikai alapjai című, hát nagyon sokat idézett és híres könyv, Neumann János munkája, ami pontos matematikai keretbe foglalta a kvantummechanika 20-as években kialakuló, nem teljesen világos matematikai struktúráját. Neumann János eredménye az, hogy ezt világosan és egyértelműen megfogalmazta, 1932-ben jelent meg az ő könyve.
Többször elhangzott Schrödinger neve, így beszéljünk egy kicsit róla, mert ha valaki rákeres a kvantumfizikára az interneten, akkor nagy valószínűséggel az ő nevébe biztos, hogy belefut, és abba a kifejezésbe is, hogy pillangó hatás. Hogyan függenek össze ezek a kvantummechanika tudományával?
Hát a kvantummechanika legfontosabb egyenlete a Schrödinger egyenlet. Ez egy olyan egyenlet, amelyik egy hullámzást ír le, ez egy hullámfüggvényre vonatkozik, ami hát valami olyasmi nagyon távoli kapcsolatban áll, mint akár mondjuk egy fényhullám, vagy egy vízhullám, tehát valami hasonló hullámzásról van itten szó. És ez a hullám, ez változik, térben és időben terjed, és hát amikor ez 1926-ban fölírta Schrödinger, akkor azonnal felvetődött a kérdés, hogy mi az, ami itt hullámzik. Ugye? Tehát a fénynél tudjuk, hogy az elektromágneses mező az, ami hullámzik, a víznél, hát maguk a víz molekulák, amik a mozgást végzik, és ez az, ami hullámzik. Mi hullámzik ebben a kvantummechanikai hullámban? A hullámhoz fűződő interpretációt az Göttingenben Max Born nevű fizikus alkotta meg, és ő mutatott rá arra, hogy a lehetséges értelmezés a valószínűségi értelmezés, ami azt jelenti, hogy itt egy úgynevezett valószínűségi amplitúdó, ami hullámzik, ennek a négyzete, ennek a mennyiségnek, ennek a hullámnak adja meg annak a valószínűségét, hogy hol van a részecske. Ahol ez a hullámzás erős, nagy valószínűséggel ott van a részecske, ahol nincs hullámzás, tehát kisimul ez a valószínűségi hullám, ott pedig nincs ott. Ez nagyon sokaknál ugye kiverte a biztosítékot, hogy micsoda dolog ez, ez nem lehetséges. Hát elsősorban Einstein volt az, aki ezt nagyon nem szerette, ezt a magyarázatot erre a Schrödinger féle hullámra. Azt mondta, hogy ez nem a végső szó, a valószínűség, hanem a mögött van valamilyen folyamat, de egyelőre azt nem tudjuk, és úgy gondolta, hogy a kvantummechanika nem teljes, mert egy teljes elméletnek, okszerű elméletnek kell lennie, ahol hát az nem megoldás, ugye nem egy igazán jó elmélet, hogy itt csak valószínűségekről beszélünk a kvantummechanikában. Egyébként maga Schrödinger is inkább Einstein pártján állt. Ő is úgy gondolta, hogy ez még nem a végső szó a világ magyarázatában, a kvantummechanikában. Velük szemben állt Heisenberg, aki maga is megcsinálta egy kicsit más matematikai eszközökkel a kvantummechanikát, és Bohr, Niels Bohr, aki az atom szerkezetre vonatkozó hipotéziseivel tulajdonképpen szintén nagyon nagyot lökött előre ugye a kvantummechanika és az atomszerkezet megértésében. Na most, ha már Heisenberg nevéről esett szó, akkor hadd mondjam azt, hogy ugye egy nagyon fontos jelenség, vagy matematikai szabály, ugye a bizonytalansági relációnak nevezett összefüggés, ami hát azt jelenti, hogy egy részecske esetében, mondjuk ha őt egy ilyen hullámmal írjuk le, nem lehet egyszerre pontosan megmondani, hogy hol van a részecske, és milyen gyorsan, vagy másképpen milyen impulzussal mozog. Hát ennek az az oka, vagy egyszerű szemléletes oka is van, hogyha van mondjuk egy ilyen szép szabályos hullám, az a térben meglehetősen szétkent, hogy úgy mondjam, tehát sok helyen van egyszer ez a hullámzás. Ez azt jelenti, hogy pontos helyet nem tudok tulajdonítani az elektronnak. Ellenben a kvantummechanika szerint a hullámhoz, ami ehhez a hullámhoz tartozik, az kódolja a részecske sebességét, vagy az impulzusát, ami a tömeg és a sebesség szorzata. Na most, ha egy ilyen egyenletes hullám van, annak nem pontos a helye, de a hullámhosszát azt pontosabb meg tudjuk, vagy többé-kevésbé pontosan meg tudjuk mondani. Ellenben van egy olyan hullám, amelyik mondjuk csak egy ilyen púpot tartalmaz, akkor ott, ahol ez a púp van, azt többé-kevésbé nagy pontossággal meg tudjuk mondani, de a hullámhossz az nincsen jól meghatározva, tehát ilyen értelemben a hely és a sebesség vagy impulzus, ezek komplementer mennyiségek, egyszerre nem mérhetők tökéletes pontossággal. Hát ez körülbelül a bizonytalansági reláció.
Amikor keresgéltem, utamba került a kvantumfilozófia szó, na ez már végképp feladta a leckét, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összefüggésbe hozni. Szóval mit üzen számunkra a kvantumfilozófia?
Számomra azt jelentheti, hogy az anyag különös viselkedését, most az anyagot a legáltalánosabb értelemben is véve, de vehetjük a kvantummechanika által vizsgált típusú anyagot, ennek a különös elméleti konstrukciónak valamilyen filozófiai megközelítését próbáljuk megadni. Ugye a koppenhágai értelmezése a kvantummechanikának, ami pont ezen a bizonytalansági reláción alapul, ugye ez elsősorban Bohr, aki Koppenhágában élt, és Heisenberg megközelítése a kvantummechanikának, ugye az azt mondta, hogy nem is létezik a részecskének a helye, vagy az impulzusa, legfeljebb, amikor megmérjük a részecskét, mondjuk a helyét, akkor itt, ott, vagy amott találjuk a hullámfüggvény által meghatározott módon, meghatározott valószínűséggel. Tehát nincs értelme erről beszélni, hogy hol van a részecske, vagy milyen a sebessége, hanem a megfigyelés, amikor ránézünk a részecskére, az mondja meg, hogy hol van. Hát ha most szabad egy filozófiai idézetet mondani, ami szintén az 1920-as évekből, Bécsből származik, ugye Ludwig Wittgenstein mondta azt, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Hát ehhez a filozófiai gondolathoz kapcsolódik mondjuk a kvantumfizika, ahol azt mondják, hogy nincs értelme beszélni arról, hogy hol van a részecske, vagy mekkora az impulzus, hanem csak a megfigyeléssel együtt van erről értelme beszélni. Hát ez a megközelítés kétségeket támaszt, és hát nagyon sokan, ugye többek között ugye Einstein és Schrödinger is ellene volt ennek az interpretációnak, és ezt a hullámfüggvényt és ezeket a mennyiségeket is objektíve létező valóságnak gondolták.
Akkor ide köthető a dobozban lévő macskás kísérlet is?
Nem. Mondjuk a macskás dolog az egy kicsit más. Ugye a macska gondolat az megint csak Schrödingertől származik, és pedig egy úgynevezett EPR paradoxonnak nevezett jelenség indította őt arra, hogy 1935-ben megalkossa ezt a paradoxont. Ugye arról van szó, hogy valóban beteszünk egy macskát, egy még élő macskát egy dobozba, van benne egy radioaktív forrás is a dobozba, amelyik mondjuk olyan pici, hogy csak egy-egy részecskét bocsát ki, tehát radioaktív kvantum hagyja el ezt a forrást, és hogyha ez elhagyta, tehát elbomlik egy radioaktív atommag, akkor egy megfelelő mechanizmus ezt felerősíti, és annak az a következménye, hogy a macska elpusztul, mert valamilyen mérges gáz bocsát ki egy megfelelő apparát. Na most ez egy véletlen folyamat, hogy mikor bomlik el az atom, és szintén egy kvantummechanikai folyamat, ilyenkor a részecske, ez a radioaktív részecske a nem elbomlott és az elbomlott állapotnak úgynevezett szuperpozíciójában van. És ennek az a következménye, hogy míg nem nyitjuk ki a dobozt, akkor a részecskével együtt a macska is egy élő és egy elpusztult szuperpozíciójában van, egyszerre él és ugyanakkor el is pusztult. Egy-kettet valószínűséggel, hogyha akkor nyitjuk ki a dobozt, amikor a felezési idő telt el éppen, tehát pontosan egy-kettet annak a valószínűsége, hogy ez az atom elbomlott.
Ha a kvantumfizika tudományát tekintjük, és nem feltétlen laikusként, hanem szakértőként, ugye ön is mondta, hogy voltak olyan elméletek, amelyek a tudományos társadalmat is megosztották. Na most, nagyon sokan úgy érezhetik, hogy a kvantumfizika ilyen természetfeletti fizikai megvalósulás. Mit gondol mindenről? Van ennek valami alapja?
Hát tőlem ez távol áll. mondjuk, ha röviden akarom mondani, én azt gondolom, hogy a kvantumfizika és az elmélet is helyesen írja le a körülöttünk lévő fizikai valóságot, és ha valaki úgy gondolja, hogy ennek köze van az ezotériához, azzal én nem tudok egyetérteni. Ugye minden esetben az emberek valahogy, vagy vannak olyan emberek, akik megpróbálkoznak valamilyen módon a természet fölötti hatásokat ilyen módon értelmezni, vagy a vélt természet fölötti hatásokat ilyen módon értelmezni, hogy a valódi tudomány eszköztárából kölcsönözve fogalmakat proponálják a nézeteiket. Még egyszer mondom, én ezeket tudománytalan dolgoknak érzem, és nem hiszem, hogy ennek van realitás.
A kvantumfizika tudománya, ahogy mondta ön is, mert nagyon sok mindenhez hozzásegített minket. Egyrészt a Földön található élet bizonyos szegmenseit, történéseit is ugye tudjuk vele magyarázni. Másrészt pedig az univerzumban található tényeket, elméleteket is segít sokkal jobban megérteni. Ön szerint, ha a jövőt nézzük, akkor a kvantumfizika tudománya milyen nagy dolgokhoz, felfedezésekhez vagy áttörésekhez juttathatja hozzá az emberiséget?
Nem tudok jósolni. Az tény, hogy ahogy korábban is említettem, a kvantumfizika egy rendkívül hatékony elmélet. Eddig minden kísérleti tapasztalat, amit a fizikusoknak sikerült ténylegesen a laboratóriumban is megcsinálni, alátámasztja a kvantummechanikát, és számos helyen alkalmazzuk a kvantummechanika eredményeit. Említettem a tranzisztort, vagy a szupravezetést, de hogyha egy magfizikai folyamatot akarunk értelmezni, tehát az atommagokban végben menő folyamatokat, ahhoz is a kvantummechanika szükséges. Talán említettem, hogy Wigner Jenő ezért is kapott Nobel-díjat, mert a kvantummechanikát eredményesen alkalmazta atommagokban végbe menő folyamatokra, és ez az, ami ugye a magfizikai folyamatok azok, amik a legígéretesebbek az emberiség energia gondjainak a megoldásához. Ugye az atomerőművek azok működnek, az úgynevezett hasadási erőművek, az urán hasadásával termeljük ma Magyarország elektromos energia szükségletének 40-50%-át, és remény van arra, ugye hát ez irányba is nagy erőfeszítések történnek, hogy egy fordított folyamat, a hasadással fordított folyamat, a fúzió segítségével még több energiát lehet majd termelni, és ugye hát a mai viszonyok között ez igazán nem egy közömbös téma. Szóval ezt gondolom, hogy a kvantummechanika igenis a modern technológia alapját képezi, és én mindig így viszonyulok a kvantummechanikához, ezért fontos, hogy megértsük, mert ez vezet oda, hogy valóban újabb és újabb az emberiség hasznára váló technikai eszközt tudnak a fizikusok, a mérnökök megcsinálni, ami az életünket teljesebbé, komfortosabbá teszi.